Dicsérte séka Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik körváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, az emberben fölmerül a kérdés, vajon ki a házigazda és ki a tolvaj? Ha Isten lenne a házigazda, akkor miért kellene félnie tolvajtól vagy betörőtől? Ki tudná Isten végtelen gazdagságát meglopni vagy csökkenteni? Ember erre képtelen, sem ereje, sem lehetősége nincs erre. Vagy talán Isten lenne a tolvaj, aki meg akar károsítani minket? Mi haszna lehetne ebből, és mi, ami csak a miénk, az nem tőle való? Ahogyan Szent Pál fogalmaz, mit van, amit nem kaptál? Bizony, koldus szegények vagyunk ahhoz, hogy mi Istennek adjunk, vagy ő elvegyen tőlünk. Ebből nyilvánvaló, hogy az Úr nem egy hasonlatot adott elénk ezzel, hanem csak egy példát hozott fel arra, mennyire szükséges az éberség. Aki az evilági kincseit őrzi, nem érezheti magát biztonságban. Kénytelen különféle módokon őrizni azt, akár fáradtságos munkával, akár ügyeskedéssel megszerzett vagyonát megóvni. A felhozott példa értelme, a lelki kincseinkre is vigyáznunk kell. Nem Istentől kell tartanunk, hanem éppen a gonosztól, aki szívesen kisemmizne minket. De a mai evangélium első része sem valami reális hasonlat. Nem is mondja az evangélista, hogy ez példabeszéd lenne, vagy hogy az Úr így kezdeni, Isten országa olyan. Itt egy egyszerű figyelmeztetésről van szó, de olyan történet keretében, ami biztosan nem esik meg az emberi társadalomban. Még hogy az Úr megvendégelni a szolgáit csak azért, mert azok hűségesen teljesítették a kötelességüket. Lehet, hogy valamiféle jutalmat adna nekik elismerésül, de hogy a maga asztalához ültesse őket, sőt, saját kezűleg felszolgáljon nekik, ez már teljesen elképzelhetetlen. Mi lenne az Úr jó hírével és megbecsültségével, ha ilyesmiről hallana a közvélemény? És mi lenne a szolgák engedelmességével és szolgálatával? Fejére nőnének uruknak, és a végletekig kihasználnák az engedékenységét és jó szívűségét. Persze nem szabad feledtnünk, hogy az Úr Jézus itt nem is valami megtörtént eseményt mond el tanításként, és főképpen nem e világi célzattal beszél a tanítványokhoz. Amire ő figyelmeztetni akar, az a lelki kincs, amit gyűjtenünk kell, és olyan helyzet, amit csak Isten országában fordulhat elő, hogy az Úr az asztalhoz ültessen minket. Éberségre bíztat, és boldogságot ígér cserébe. Így tehát valami evilági dologra bíztat, ami másvilági jutalmat szerezhet nekünk. Ebből a tanítályból nyilvánvaló, hogy Krisztus, aki követőivé hívta az embereket, valami fontos dologgal bízza meg őket, ami éppen az ő követéséből fakad. Itt nem egyszerűen csak várakozásról, türelemről és hűségről van szó, hanem igen fontos helytállásról. A kiválasztásunk a felelősségünkre épít, arra, hogy megbízhatók vagyunk, és a Krisztustól kapott tanítást valóban komolyan is vesszük. A kiválasztásunk ugyanis arra szól, hogy tanúságot tegyünk róla, amint ezt a búcsú beszédében meghagyta. Krisztus tanítványának lenni tehát nem valami időtöltés, hanem céltudatos dolog. A rádióban hallottam, hogy vannak olyan fiatalok, akik nem tudják eldönteni, mihez kezdjenek, milyen pályát választanak, ezért valami könnyebb főiskolára vagy egyetemre jelentkeznek, hogy az idejüket hasznosan töltsék el, aztán majd meglátják, hogy valójában mit választanak. Krisztus tanításának hallgatása nem lehet ilyen köztes cselekvés. Aki az ő szavait hallgatja, annak felelősséget is kell vállalnia. Ez részben arra kötelezi, hogy kövesse, megvalósítsa ezt a tanítást, részben pedig arra, hogy tovább is adja. Hiszen az Úr szavai evangélium, azaz jó hír, ami üdvösségről és örök életről szól. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, tanúsítja a fontosságokat maga az Úr. És azt is világosan kimondja az Úr Jézus, mindaz, aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonló a balga emberhez, aki házát homokra építette. Aki tehát nem veszi komolyan Krisztus szavait, nem csak ostobán cselekszik, hanem maga ellen fordítja a neki fölkínált lehetőséget. Hiszen ezt állítja róla a zsidókhoz írt levél, Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. Ítél a szív gondolatairól és érzületéről. A meghívott embernek tehát Krisztusról kell tanúságot tennie. Nem csupán várakoznia kell a második eljövetelére, és ebből már nyilvánvaló az is, hogy mit jelent a felövezettség és az égő gyertya. A zsidó viselet az éghajlatnak megfelelően szellős és hosszú öltözet volt. Az öv számukra nem ruhadísz volt, és még kevésbé a karcsúság megmutatásának eszköze. Náluk az övnek gyakorlati feladata volt, hozzásegített akár a vándorláshoz, akár a fizikai munkához. Az ember azért övezte föl magát, hogy ebbe az övbe fűzhesse bele a hosszú és lebögő ruha részeit, és így szabadabban tudjon mozogni, akár gyalogolni, akár fizikai munkát végezni. Csípőtök legyen felövezve. Ez a kifejezés arra utal tehát, hogy az illető ne tétlenül várakozzék, hanem teljesítse a rábízott feladatot. Ne csupán készen álljon a munkára, hanem munkálkodjék, fáradozzon. Erre utal a kezetekben égő gyertya legyen előírás is. A kép persze csalóka, mert a leírás alapján azt gondolhatnánk, hogy a szolgák szépen sorba állva várják uruk hazatértét, hogy azonnal ajtót nyissanak és várják a rendelkezéseit. De hát, ha nem tudják, hogy mikor tér haza az Úr, akkor addig semmit se tegyenek, tétlenül várakozzanak. És pusztán csak azért érdemelnének jutalmat az Úrtól, mert ébren voltak. Nem valószínű. Erre éppen a második hasonlat utal, a betörőt váró házigazda folytonosan kénytelen gondoskodni a vagyona őrzéséről, ha azt akarja, hogy ne érje veszteség. De mivel nem tudja az időpontot, nem lehet hanyag és csak várakozó. Nyilván, hogy az Úr Jézus sem azt akarta, hogy csak feszülten várjuk a második eljövetelét, minden tennivalónkat elhanyagolva. Ez egészen nyilvánvaló Szent Pál leveléből, amivel a tesszaloniki híveket munkára buzdítja. Noha lelki buzgósággal várják Krisztus eljövetelét, ez valóban testi tunyaság, hanyagság volt részükről, amit az apostol így titulál, haszontalanságra fecsérlik az idejüket. A végső kádenciát is egyértelműen kimondja, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Az Úr Jézus sem a várakozást jutalmazza, hanem azt a várakozást, ami a feladatokban való szorgoskodást jelenti. Ez kiderül ennek a tanításnak a folytatásából, ahol az Úr Jézus a hűséges kulcsáról beszél. A körülmények hasonlók. Az Úr kiadja a munkát, és rábízza az ellenőrzést a kulcsára. Róla ezt a megállapítást teszi. Boldog az a szolga, ha visszatérő ura ebben a tevékenységben találja. Nyilvánvaló, hogy a két példázatot együtt kell értelmeznünk. Leszögezhetjük tehát, a várakozás, sőt önmagában az éberség sem elég, a jutalmat a dolgos várakozás érdemli meg. Végül is azt kell mondanunk, hogy várakozás alatt ez a példázat éppen a szorgoskodást érti. Azt kell tennünk, amivel megbíztak, és nem a saját kényelmünket, kellemes érzetünket kell keresnünk. Ez a fáradozás ugyanis éppen a magunk kényelméről és kedvteléséről való lemondás, hogy az Úr által kiadott feladatokat pontosan és folyamatosan megtehessük. Ebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a ránk bízott feladat nem egy meghatározott cselekvés, hanem egy folyamatos helytállás és buzgolkodás. Így is mondhatnánk, hogy egy véget nem érő munka. És ebben igazán el is lehet fáradni, ezért olyan nagy lelki a gazda, hogy asztalához ülteti a fáradozó és valóban fáradt szolgáit. A helyes értelmezéshez szükséges, hogy az egészet magára, az Úr Jézusra és az őt követőkre alkalmazzuk. Mert az Úr Jézus nem csupán annyiban vállalta a szolga feladatát, hogy majd kiszolgálja a megjutalmazott szolgákat. Azzal, hogy ő az Isten fia emberré lett, már szolgálatot vállalt. Az Atya megdicsőítésének feladatát. Ezért is mondja a főpapi imájában, én megdicsőítettelek téged a földön, a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghez vittem. Egész életét ennek szentelte. Ezért válaszolta 12 éves korában az őt kereső szüleinek, atyám dolgaiban kell lennem. Így az is magától érthetődő, hogy ez egy végtelen feladat Krisztus számára is, na meg az őt követők számára is. Ahogyan az Atya szeretete állandó irántunk és vég nélkül árad ránk, ugyanúgy az mi megdicsőítő szavunknak sem szakadhat vége. Egész létünkkel, de tudatos imáinkkal és e világi feladataink végzésével is megdicsőítjük Istent. És ennek az önzetlenségnek lesz a jutalma, hogy az Atya egyszülött fiával minket is dicsőségben részesít. Éppen erre vonatkozik az az ígéret, ami a hű és áldozatos szolgák jutalma, boldogok azok a szolgák. Az evangéliumokban több helyen is előfordulnak ilyen boldogságmondások, főként a 8 boldogságra kell gondolnunk. Mi ennek az értelme? Jézus Krisztus ígéretet tesz arra, hogy boldoggá teszi azokat, akik becsületesek és hűségesek. Ez a boldogság az ószövetségi ember számára nyugalom mellett a jómód és a jólét volt. Úgy vélték, Isten földi javakkal jutalmazza azokat, akik megtartják a szavát. Az Úr Jézus azonban már egyre inkább lelki jutalom értelmében szól mindenről. Az érte mindent elhagyó apostoloknak még azt ígéri, hogy 100-annyit kapnak itt a földön, mint amiről lemondottak, de azért hozzáteszi, és az örök életet. De végül már teljesen átvezeti ezt a boldogságot a lelkiekre. Mert nem mulandó boldogságot szán nekünk, már pedig az, ami e világi, az nem lehet maradandó. Így ez a boldogság kizárólagosan a végső jutalomra értendő, Isten színelátására és az ő áldó és megtartó jóságára. Arra, amit az Úr Jézus is kért a főpapi imában, és amit megígért minden követőjének. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.